Nem hiszitek el, de ilyenkor mindig megilletődötten állok ki. Elétek is, meg máskor is, mások elé is. Érzem, átérzem annak a felelősségét, amit az ige szívében megjelent, hogy a tiszta ige és csak a tiszta ige, és az összes többi az fölösleges sallang, amiből mindenkinek elege van. Kérem az Urat, és kérlek benneteket, hogy ti is ezzel a lelkülettel álljunk előtte, és keressük őt. Kértek, hogy szóljak én ma az igéből. És bizony, mondhatnék megint olyanokat, mint múltkor, hogy egyáltalán nem készültem, meg mi egyéb, ami részben igaz és részben feltehetően nem, mert azért hordoztam egész héten a szívemben, akkor is, hogyha olyan nagyon-nagyon-nagyon konkrét előkészületeket nem tettem rá. Talán azért sem, mert az, amiről szeretnék beszélni, az egy olyan témakör, amit most mi nálunk odafönt Pesten, hát megint legalább 2 hónapja taglalunk, beszélgetünk róla, és jól tudtam, hogy úgysem lehet az egész képet egy fél órában elmondani, talán ízelítőt lehet adni, és segíteni abban, hogy mindenki tovább gondolhassa. Az, amiről beszélünk otthon, beszélgetünk otthon, az tulajdonképpen valami, ami evidenciának tűnik. A szeretetről kezdtünk el beszélni. És engem nagyon régóta foglalkoztat az a gondolat, hogy talán nem értjük kellőképpen azt, hogy mi is a szeretet. És nem definíciókba szeretnék belebocsátkozni, mert azzal is tele a padlás, hanem hogy egyáltalán ez több, mint valami szívet melengető érzés, valami a társadalom különböző rétegeiben, különböző módon megfogalmazó gondolat, haveri szinten, házastársi szinten, munkatársi szinten, az emberiség szintjén. Mi az, hogy szeretni? Hogy lehet jól szeretni? És talán 3 olyan sarkalatos gondolatköré fonódott a szívemben ez a téma, amiből hát így fölvillantani szeretnék. Mindenekelőtt azt szeretném leszögezni, hogy az én szívemben az él, hogy a szeretet az erő, méghozzá országépítő erő. És ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni. És ezért van olyan nagyon markáns különbségtétel a Bibliában, aközött, hogy valaki az Istent szereti, vagy pedig ezt a világot szereti. És ugye legegyértelműbben valahol éppen János apostol fogalmazza meg az első levelében, amelyik szinte semmi másról nem szól, csak arról, hogy a szeretet hatóerő, a szeretet országépítő erő. És te, aki valamilyen módon olyan ember vagy, mint bármelyikünk, és van benned érzelem, és vannak szeretettel kapcsolatos érzéseid is, akár tudod, akár nem tudod, akár tudom, akár nem tudom, vagy építem az Isten országát, vagy pedig építem az ördögnek a birodalmát ezen keresztül. Még nyáron beszélgettünk arról, hogy nincsen függetlenség. Minden ember függőségben él. Az egy önáltatás, hogy azt gondoljuk, az a mai nagyon divatos gondolat, hogy tudunk függetlenek, autonómok lenni, magunk urai vagyunk, magunk rendezzük be a világunkat, és abba senki nem szól bele. A Biblia azt tanítja, és nem csupán azért mondom, mert a Biblia tanítja, hanem mert mindennapi tapasztalat, hogy minden ember függőségben él. Nincsenek teljesen szabad emberek. Vagy függsz az ördögtől, vagy függsz a mindenható Istentől. A kettő között mégis van egy hihetetlenül nagy különbség. Az az, hogy a ördögtől való függés, az nem szabadon választott. Az ördögtől való függés, az belénk van kódolva. Minden világra született ember folyamatosan érzékeli azt, hogy vonja és édesgeti az ő saját tulajdon kívánsága, függ önmagától, függ a szokásaitól, rabszolgálja sokszor a megrögzött rossz tulajdonságainak is, és ezzel is bizonyságot tesz, hogy nem független. Az ördög rabszolgatartó. És persze ott van az ellentételezésként az, hogy azt a víziót, azt a látszatot festi az égboltra, hogy te végül is autonóm vagy, és azt csinálsz, amit akarsz, és talán el is hiteti, hogy megszerezheted a világnak a javait, hogy ha a világot szereted, akkor tulajdonképpen önmagadat szereted, valósítsd meg önmagadat, éljél olyan módon, ami neked jó, és ne foglalkozzál senki mással. Ez az ő módszertana, a szabadságnak az ígérete, a valóságban pedig rabszolgaság és függés tőle, önmagadtól, bűnös természetettől. Isten egy egészen más utat képzelt el. És minél jobban megértjük, annál inkább fölragyog az, hogy milyen nonsensz. És ez nem az ragyog, hogy nonsensz, hanem hogy mennyire isteni. Mennyire képtelenség, egyáltalán a gondolat is, hogy Isten úgy döntött, hogy ő a szeretetével fogja meggyőzni a világot, nem pedig a világ szeretetével győz meg téged, mint ahogy az ördög ezt teszi, hanem Isten az ő saját szeretetével fogja meggyőzni ezt a világot, és teszi ezt olyan módon, hogy közben teljes szabadságot ad neked és nekem. Na most ez a megrázó benne. Az, hogy Isten tudja, hogy mi emberek abba a percben, hogyha szabadságot kapunk, visszaélünk a szabadsággal. Nem egyszer élünk vissza, nem kétszer élünk vissza. Notorikusan visszaél az ember a szabadsággal. És Isten mégis, azt olvasjuk az igében, hogy fölhozza a napot, a jóra és a gonoszra egyaránt. Azt olvasjuk az igében, hogy Isten türelmesen vár, és a várakozásnak a célja nem a késedelem, hanem az, hogy minden ember megtérésre jusson. És azt olvasjuk az igében, hogy Isten olyan módon szerette a világot, és az olyan módonra teszem most a hangsúlyt, hogy elküldte az ő fiát erre a földre, és nem azért küldte el, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megmentse a világot. És ebben a két mondatban benne van az, hogy az Istennek az az elképzelése, hogy ő a szeretetével akarja megmenteni a világot. És meg fogja menteni a világot. No, nyilván ez nem azt jelenti, hogy a bűnösök mind-mind üdvözülni fognak, de azt jelenti, hogy az az óriási kérdőjel, ami talán máig is belevetül az emberi történelembe, épp úgy, mint a láthatatlan világ az angyalseregnek a történetében, ez az óriási kérdőjel, hogy vajon kinek van igaza. Volt egy lázadás. Ennek a lázadásnak a következtében elszakította az ördög a mennyei seregek egyharmadát, és mást vallanak, mintsem amit hirdet az Isten az ő jóságáról. És fölmerül a kérdés, hogy vajon fog győzni az Isten? És Isten elkezdett egy munkát, ami a szabadságon alapul, a szabad akaratunkon alapul, és mégis azt mondja, hogy ő annyira fogja szeretni a zalánt, és annyira fogja szeretni akármelyik kötöket, a lillát, vagy éppen az én feleségemet, vagy engem, hogy előbb-utóbb, hogyha én komolyan, egyszerűen hiszek abban, hogy Isten győzedelmes, Isten nem sokkal többet kell nekem tennem, mint sem elhinnem, hogy Jézus győzött, és emiatt bennem megindult egy áramlása annak a győzedelmes életnek, amelyik meggyőzte a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében, az ő lelkén keresztül, hogy hihetek abban, hogy Isten el fogja érni, amit el akar érni. És mi kell hozzá? Nem sok minden. Az a fajta minden pillanatban való nyitottsága, hogy megállunk az Isten előtt, és hajlandók vagyunk a bűnt bűnnek nevezni, hajlandók vagyunk arra, hogy nem takargatjuk a saját tévedéseinket sem, hanem azt mondjuk, hogy Uram, igen, igazad van, de szeretnék fölállni, szeretnék fölépülni, szeretnék tovább menni. Fogunk visszaélni vele? Feltehetően fogunk. Mert ilyenek vagyunk. De Isten meg nem olyan Isten, hogy akkor azt mondja, hogy ha már ötször visszaértél, akkor legközelebb meggondolom, Amikor fölteszik a tanítványok a nagy kérdést Jézusnak, hogy vétkezhet ellenem az én atyám fia, akár 7-szer is, akkor Jézusnak a válasza az, az akár 70-szer, 7-szer is naponta, az éppen arra mutat rá, hogy ez az Isten. Istennél nincsenek számok. Nála egy van az, amit ugye ők úgy fogalmaznak meg, hogyha hozzám tér, és azt mondja, hogy bocsáss meg, megbocsájthatok-e neki. Isten is ezt mondja, térjünk hozzá, és ő megbocsájt. És ez a szeretet, amilyen szeretettel újból és újból megsimogat bennünket, és újból közben tudatosul bennünk, hogy szégyentelenek vagyunk, hogy rosszak vagyunk, hogy nem érdemeljük meg. Előbb-utóbb megtermi azt a gyümölcsöt, hogy ráhangolódunk arra az isteni akaratra, amelyik már ott van, már megjelentette magát, csak még a reflexeinket kell átkódolnia ennek a szeretetnek, és át fogja kódolni ez a szeretet. Ez az alapgondolat. Isten úgy szerette a világot, olyan módon szerette a világot, és olyan módon akarja megmenteni a világot a kárhozattól, azzal, hogy elküldte a fiát, hogy érdemtelenül folyamatosan ránk záporoztatja az ő szeretetét, és ő jól tudja, ez nem vélekedés a részéről, nem kísérlet a részéről, hanem egy abszolút biztonság, hogy a szeretet egy olyan hatóerő, ami meg fogja mutatni az egész univerzumban, hogy lehet úgy szabadnak lenni teremtménynek, lehet úgy döntést hozni teremtménynek, hogy nem a rabszolgaság igájában hozza meg ezeket a döntéseket, hanem egyszerűen azért, mert azt mondja, hogy te jó vagy. És amit te gondolsz, az a jó, és az az igaz. És ugye visszatérünk a Zsoltárhoz, amelyik azt mondja, hogy aki hálával áldoz, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg az Isten szabadítását. Igen, záporoznak az én fejemben is ilyenkor a sok-sok idézet, és nagyon igyekszem, hogy is mondjam, visszatartani magam attól, hogy nem mondjam ki, mert akkor még 7 órakor is itt ülünk, de azért szeretném ezzel jelezni, hogy igen, Isten az dicsőíti az egész teremtett világ előtt, amikor mi egyetértünk fel, és erről bizonyságot teszünk, hogy ő szeretete meggyőzött bennünket. Na ez dicsőíti őt. Nem a zsolozsmázás dicsőíti őt. Nem a művi vagy mesterkélt szép dolgok mondása az Istenről, miközben a szívünk távol van tőle, mert akkor nem vagyunk többek, mint amiről kesereg Ézsaiás, hogy közel vagyok az ő szájukhoz, de távol az ő szívükhöz. És aztán a következő állomás az az volt, hogy átgondoltuk, hogy ott van ez a gyönyörű rész, Korintusi levélnek a 13. része. Mindenki jól ismeri a szeretet himnusza, ezzel híresült el évezredek alatt, és nem fogom felolvasni, mert szerintem mindenki tudja, ha angyaloknak vagy embereknek nyelvén szólnék is, ismeritek, így kezdődik. És annyira furcsa volt végig gondolni, hogy Korintus, hát nem tudok jobb szót mondani, Korintus egy nagyon gázos gyülekezet. Aki egy picit is ismeri a Bibliát, az jól tudja, hogy Korintus tipikusan az a gyülekezet, amivel a legtöbb bajlódása volt Pálnak, legalábbis a levelekből, ami átjönt felénk. És Korintus nem volt egy egységes gyülekezet. Korintus széthúzott. Azzal kezdi rögtön Pál, hogy a szemükre hányja a maga finom módján, hogy az egyik kötök azt mondja, hogy én Pálé vagyok, a másik, hogy én Kéfásé, a harmadik, hogy én Apollósé, a negyedik, hogy én Jézusé, mintha részekre osztatott volna Krisztus, mondja ő. És benne van a gondolatban az az, hogy az emberek olyan gyorsan iskolákat teremtenek. Lehet, hogy nagyon sokatok számára ismeretlen ez a szó, hogy mit jelent, hogy iskolákat teremtenek, de mondjuk a régi görög filozófiai gyakorlatban ez egy ilyen nagyon általános dolog volt, hogyha valaki úgy kiemelkedett intellektuális tudás, szellemi tudása révén a tömegekből, és tanítani volt képes az embereket, akkor ez az ő iskolája volt. És akkor mondjuk kiállt az Areopágoszra, vagy ami éppen volt ott a helységben, és gyülekeztek köré éppen úgy az emberek, mint ahogy a rabbinikus Júdában a nagy rabbik köré gyülekeztek az emberek. Jézusnak is ez volt az egyik forrása, hogy úgy tekintettek rá, mint valami iskolateremtő rabdira, és akkor saját hangsúlyrendjén előadta mindazt, amiben ő hisz. És ez az én Pálé vagyok, én Kéfás, én Apollósé vagyok, ebbe belevetül az, hogy az emberek nem látják meg a mindenütt ott lévő Krisztus, hanem ők igazán tanokat kezdenek el követni és látni. A Pál szerinti tanokat, az Apollós szerinti tanokat, a Kéfás szerinti tanokat, és mindegyik magának választ valamilyen tanrendszert, amiben otthon érzi magát, mert legjobban idomul a természetéhez, és már rég nem az Isten szeretetéből táplálkozik. Már rég nem azt foglalkoztatja, hogy az Isten benne munkálkodó szeretete őt jobbá teszi, hanem azt foglalkoztatja, hogy hogyan lehet ezeknek a tanoknak a fényében fölcsiszolni magamat olyan módon, hogy elfogadható legyek Isten számára. Ez az egyik nagy kihívás Korintusban. És noha annyira gáz ez a gyülekezet, elnézést a pesties kiszólásért, mégis van valami, ami ott feszül bennük, és ez a közvetlen kiváltó oka másik ilyen anomáliának, rendellenességnek, ott feszül bennük, hogy de szeretnék tudni, hogy Isten elfogadta őket. Nem ismerős ez mindannyiunk számára? Nem látjuk ezt magunk körül olyan sokszor, hogy körbevesznek bennünket iskolák, tanok, akár keresztény iskolák, keresztény tanok, a felekezetieskedés, ahogyan szétmarcangolta Krisztusnak a testét. De egy megmaradt, hogy mindenki azért nagyon szeretné, hogyha visszaigazolást nyerne arról, hogy az ő hovatartozása az jó. Az iskola, amit követ, az jó. Az, hogy én Apollósé vagyok, hogy én Pálé vagyok, vagy akárkié vagyok, azt maga az Isten igazolja. És milyen módon szerették volna ezt a korintusiak? És ez a különös kettőség az embernek, hogy miközben intellektuálisan valakihez csapódnak, közben érzelmileg meg Istentől keresik a visszaigazolást, és ebben a nagy visszaigazolás keresésben ők mindenek fölött való visszacsatolásnak élték meg a szellemi ajándékokat. Különös, hogy jószerivel sehol nem beszél Pál a nyelveken szólásról. A korintusi levél tele van a nyelveken szólásnak a problematikájával, és nem szeretnék ebbe belemenni, hogy jó vagy rossz, vagy mikor jó, vagy mikor nem jó, de egyet jól lehet érzékelni belőle, hogy ezek az emberek ebben vélték megtalálni a visszacsatolást. Az Isten szeret engem. Visszatérünk a szeretethez. Isten szeret engem, mert én nyelveken szólok. Isten szeret engem, mert nekem megadatott a prófétálás ajándéka. Isten szeret engem, mert nekem megadatott az, hogy gyógyítani tudok, akire ráteszem a kezemet. És innentől kezdve háttérbe szorul az a kicsinek tűnő probléma, hogy egyik sem az Istenben gyökerezik, az intellektualitásom abban gyökerezik, hogy melyik iskolához tartozok, az Isten visszaigazolása pedig abban gyökerezik, hogy vajon milyen nagy dolgokat tudok produkálni abban a hitben, hogy ez Isten ott áll mögötte, és ő a visszacsatolásnak a forrása. És csak azt nem veszi észre sokszor az ember, hogy tovább osztódik, még inkább megosztódik, szembe áll a karizmatikus az ortodoxszal, szembe áll a szombathívő a vasárnaphívővel, szembe áll a örök biztonság tanát hirdető, az örök kározat tanát és a halálos bűnöket hirdetővel, mert mindegyik más-más iskola, mindegyik meg tudja indokolni a Bibliából intellektuálisan, hogy miért igaz ez az iskola, és mindegyik keresi a visszacsatolást a saját érzelmi, mindennapi életében arról, hogy Isten hogyan hagyja jóvá ezt, és hogyan mondhatja el azt, hogy az Isten engem szeret, mert nekem adta meg ezt, vagy azt, vagy amazt. És ott nézzük, hogy a korintusi levél 12. és 14. része úgy nagyon nagy lendülettel végigvisz bennünket ezen a probléma halmazon. És amikor Pál elmondja azt, hogy igen, ő tudja, hogy vannak ezek a visszacsatolási igények, remélem nem túl idegen ez a szó, hogy szeretnék meggyökerezni abba, hogy Isten visszajelez nekem, hogy igazam van, akkor közbe iktatja a 13. részt. És azt mondja, hogy lehet, hogy van bennetek ilyen igény, és még nem is akarok erről veletek vitatkozni, hogy ez az igény mennyire jó vagy rossz, de szeretnék nektek mutatni egy kivált képpen való utat, a szeretetnek az útját. És akkor elmondja 1 Korintus 13-at, szeretet hosszú tűrő, kegyes a szeretet, ismeritek, megint nem fogom végigmondani. Elmondja 13-at, és ugye mi 21. században már megint beleesünk abba a hibába, hogy úgy gondoljuk, és figyeljétek meg az életeteket, a magam életét, figyeljük meg az emberiség életét, hogy valahányszor elénk tár a Biblia valami dolgot, amit ki lehet listázni, mi azonnal kilistázzuk. Van valami különös képességünk arra, hogy csípőből törvényt csináljunk valamiből, amit a Biblia nem törvényként tesz elénk, hanem tükörként tesz elénk. És ez egy hihetetlen lényeges különbség. Mi olvasjuk az igét, és nem tükröt látunk benne, hanem elvégzendő feladatot, kilistázandó dolgokat, amikből meg kell javulni, amiből föl kell polírozni magunkat, amit el kell hagyni bűnt, amit föl kell ölteni krisztusi természetet. Tele és tele vagyunk azzal a késztetéssel, hogy ne tükörként nézzük, és ne az legyen, mint amit egyébként éppen a Korintus 2-ben fogalmaz meg Pál, hogy a mi elváltozásunknak a lényege nem a kilistázás, hanem az, hogy miközben fedetlen arccal szemléljük az ő dicsőségét, szemléljük a Krisztust, ugye értitek, nem a listánkat nézzük így lefelé, hanem fölfele nézzünk, és fedetlen arccal, mert megnyílt a Szentek Szentjébe vezető út, szemléljük a Krisztust, közvetlenül gyönyörködünk abban, aki ő, eközben átváltozunk dicsőségből dicsőségre. Az átváltozásnak ez a titka. Nem a lista, pipa, holnapra még maradt, meg még 2 hónap múltánra is maradt, hanem a fedetlen arccal szemlélni az ő dicsőségét. Ugye ez a Korintus 13, amelyik megnyitja az utat ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy a tükörben nem magunkat látjuk. Emberek, a tükörben Krisztust látjuk. A tükörben a mindenható Istent látjuk. Isten nem azt kér, hogy mi nézegessük magunkat a tükörben, mert mi hasznunk volna abból, hogyha mi önmagunkat nézegetnénk a tükörben. Látnánk torz embereket. És nem változunk át dicsőségből dicsőségre. 1 Korintus 13 nem azt mondja, hogy tuci, ezeket kell megcsinálni, és akkor benned van az Isten szeretete, hanem elmondja azt, hogy ki az Isten. A szeretet az Isten. És az Isten, mert ő a szeretet, ezért hosszú tűrő. És azért, mert ő a szeretet, ezért kegyes. És azért, mert ő a szeretet, ezért nem kérkedik, nem fuvalkodik, nem gerjed haragra, és mindazt elmondja, aki ő. És amit nekünk ajándékozott a Krisztusban. Nem a saját autonóm, önálló cselekedeteink evolúcióján keresztül, fejlődésén keresztül jutunk el az Isten fiúságnak a megszentelődésben is arra a fokára, amire szeretne a lelkünk eljutni, hanem abban jutunk el, és abban jutunk bel, hogy Krisztust szemlélve átváltozik a lényünk. Tudod, azt gondolom, hogy nekünk sokszor az a bajunk, hogy nem is látjuk meg ezt a tükröt. Mi sokkal jobban szeretjük magunkat nézegetni. Sokkal jobban szeretjük a világot nézegetni, és sokkal jobban szeretünk összehasonlításokat tenni. Én annyira nem vagyok rossz, mint a mellettem levő, mert a mellettem levő, ha megnézné magát a tükörben, akkor ő tudná, hogy. És közben elveszítjük azt a szemléletet, amelyik arról szól, hogy nézvén a mi hitünk elkezdőjére és bevégzőjére, ő az, aki elkezdte a munkát mindenkiben, és ő az, aki befejezi, nem én fejezem be, nem az izzadságszagú erőlködésem fejezi be, Jézus Krisztus fejezi be. Ő az, aki elmondja azt a titkot Pálon keresztül, hogy a mennyasszony az gyülekezet, amikor majd az Isten az ő fia elébe állítja, akkor makula és szeplő nélkül való mennyasszony. Fölfogni se tudom. Azt mondom, hogy Uram, te biztos nem rólam beszélsz. És szerintem bárki itt ül azt mondja, hogy Uram, te biztos nem rólam beszélsz. Mert amikor én nézem a mindennapi kislistámat, és az én kislistámból nem tudok kipipálni még 5 év múlva se sokszor egyet sem, nemhogy az összeset, akkor ez a teljes nonsens, hogy makula és szeplő nélkül való mennyasszonyról beszélj. És látjátok, hogy ezért tanítja a Biblia, hogy Istennek olyan végtelen nagy a szeretet, hogy meggyőzi a világot. Meggyőz téged és engem arról, hogy hagyjunk föl a listázásnak a monoton, rossz szokásával, hanem helyette áldozzuk ezt az időt arra, hogy nézzünk a mi hitünk elkezdőjére, és aki fejleszti bennünk azt, hogy hitből hitbe haladjunk, nézzünk a mi hitünk bevégzőjére, a Krisztus Jézusra, szemléljük őt. Mai nyelvben már nem érzékelhető a különbség a látás meg a szemlélés között, meg a nézés meg a szemlélés között, pedig óriási a különbség. Én nézlek benneteket, de nem szükségképpen látom a részleteket. Látok 45 embert, de nem szemlélek benneteket. De hogyha ide megyek a Ferihez, és belenézek a szemébe, és elkezdem nézni őt, szemlélni őt, tanulmányozni őt, elkezdek egyszerűen ráhangolódni arra, hogy vajon mit jelent a szeme villanása, akkor az megváltoztat. És hogy az Istennek ez volt a terve. És amikor a Zsoltáríról leírja azt, hogy ne legyetek oktalan, olyanok, mint az oktalan állatok, az összvér vagy a ló, amelyiket zabolával kell irányítani. Tehát valamilyen módon kényszerkörülményeket kell teremteni, hogy arra menjen, amerre akarod, hogy menjen. És Isten azt az ígéretet adja ebben a Zsoltárban, hogy az ő vágya az, hogy az én szemeimmel tanácsoljalak téged. Na, ez szemlélés. De ő akkor tud az ő szemeivel tanácsolni engem, hogyha én ránézek, Jézusra nézek, hogyha szemlélem őt, ha nem csak látom valamilyen tömegjelenségként, és nem foglalkozok a tömeggel, kizárom a tömeget, őt viszont szemlélem, és egy idő után meglátom azt, hogy mit jelent az, amikor a szemével tanácsol. Ami a jó házasságban, hogy tudod a feleségedről, és tudod a férjedről, hogy na, a szeme villanása most valamit mondott, nem biztos, hogy jót mondtam, lehet, hogy át kéne gondolnom, nem mondott egy szót se, de már a szemállásából is tudom, hogy na, most kell óvatosabbnak lennem. Ez a szemlélés. És aztán utána tovább mentünk a János levelekre, mert hogy ő fogalmazza meg talán a legteljesebben azt, hogy hogyan is fogja Isten meggyőzni a világot az ő szeretetével. És addig, ameddig Korintusban csupán azt látjuk, hogy mennyi rendellenesség van, és azt halljuk, hogy Pál azt mondja, hogy a rendellenességek megoldásában a követendő út az az, hogy szemléld a Krisztust, nézd meg magadat oly módon, hogy a tükörben Jézus lássad, ne pedig önmagadat. Addig a János levelek végig mennek azon, hogy mi a szeretet hódító útja. És nekem annyira sokat mondó az, ahogyan elkezdi. Ilyen ódon zengő hangot hallok magamban. A mélységből tör elő. És mindig a hatása alatt voltam az elmúlt, ne kérdezzétek hány, sok évtizedben, amikor egyszerűen azt olvassuk, hogy amit kezdettől fogva láttunk, amit hallottunk. És ha visszajön a szemlélés, ami kezdettől volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünkkel érintettünk az életnek igéjéről. Az élet megjelent, láttuk, tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt és megjelent nekünk. amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen. Most ezt a néhány verset olvastam föl, de ez a néhány vers szinte mindent magába foglal. Olyan, mint a tézis, tudjátok, a doktori disszertáció elején. Három mondatban megfogalmazza az egészet. És mik ezek a gondolatok? Azt mondja, hogy szeretnénk, ha örülnétek. És a második fejezetnek az első versében azt mondja, hogy szeretnénk, ha nem vétkeznétek. Nem ez a célunk. Tulajdonképpen hívő embereknek nagyjából ilyen két célja van. Szeretnénk tiszta életet élni, minél inkább bűnmentes életet élni, és szeretnénk örülni. Hát ha már egyszer itt vagyunk, akkor ne úgy éljük meg ezt a itt létünket, hogy hú, de sanyarú dolog bűnmentes életet élni. Hát ennél rosszabb ötlete nem volt az Istennek. És hogy mennyi energiát kell ebbe belefektetni, és milyen kicsi a hatékonyság, amiközben ezt csak mi tudjuk a szívünkben, mert a szomszéd persze azt gondolja, hogy te szentek ők, és mi is azt gondoljuk a másikról, hogy ő biztos sokkal szentebb, mint én. És igazából mind-mind a sötétségbe takargatjuk a lényünket, mert nem merünk előjönni a világosságra, ki ne derüljön az, hogy hol vagyunk attól, amit itt a szeretet himnuszában olvasunk arról, hogy ki a Krisztus. És visszatér. Azt mondja, hogy szeretnénk, ha örülnétek, és szeretném, hogyha bűnmentes életet élnétek. De én tudom, hogy ennek mi az útja. És az út nagyon egyszerű. Amit láttunk, amit hallottunk, amit szemléltünk, amit kezünkkel érintettünk, ami életté vált bennünk, az élet igéje, arról teszünk bizonyságot. És fölteszem magamban mindig a kérdést, hogy vajon kellő súllyal érzékeljük, hogy micsoda felelősség ez, hogy a bizonyságtételünk hova nyúlik vissza? Visszanyúlik a forráshoz? Arról teszünk bizonyságot, amit láttunk, hallottunk, szemléltünk, tapintottunk, ami életté vált bennünk? Vagy csak üres teológiákról teszünk bizonyságot, amit a Scofield jegyzetekből tanultunk meg, meg a Biblia, héber, angol, magyar, akármilyen szótárából mazsoláztunk ki, vagy meghallgattunk a neten napi hat ige hirdetésben, és azt gondoljuk, hogy most már mi abszolút műveltek vagyunk, és már mindent tudunk az Istenről. Ettől lesz teljes az öröm? Ebből fog profitálni az Isten országa? Ettől fog épülni az Isten országa? Vagy pedig ugyanabban a hibába esünk, mint a korintusiak, hogy iskolákhoz csatlakozunk, és elmondjuk, hogy mi borzasztóan szeretjük a Derek Prince-nek a tanításait, mert annyi jóval dolog van benne. Vagy elmondjuk, hogy mi viszont sokkal jobban szeretjük a Németh Sándor tanításait. Most szándékosan mondok egy picit inkább olyan neveket, ami talán kevésbé, hogy mondjam, bántó. De akár ugyanezt mondhatnánk nagyon neves, köztünk élő híres emberek, vagy nem híres, hanem fölkapott prédikátorokról. Ugyan a Bojki Lacit annyira szeretem. Isten embere? Isten embere. Mike Sámuelt annyira szeretem. Isten embere? Isten embere. De az Isten neked meg azt a kérdést teszi föl, hogy miközben szereted a Bojki Lacit, meg szereted a másikat, meg a harmadikat, aközben nem ér az a kísértés, hogy megelégedjél a Bojki Lacival, megelégedjél a Mike Sámuellel. És azt gondolod, hogy most már ismered az Istent? Mert ismered, hogy ő mit tanít az Istenről? Vagy tudod-e azt, hogy ami belőled hasznos, az nem az, amit a Bojki mondott, meg nem az, amit a Szabó Zoli mondott, meg nem az, amit a Kovács Feri mondott, hanem ami hasznos belőled, amit Isten használni tud azért, hogy elérjen más embereket, nem az intellektusokat, nem, hogy a te iskolához tartozzanak, vagy veled együtt tartozzanak egy menőiskolához. Amivel eléred az embereket, az az életnek a kiáradása. És az élet soha nem származik másonnan, csak a forrásból. Az élő víznek folyamai áradnak elő annak belsejéből, mondja az ünnep nagy napján Krisztus, mindazokból, akik ő benne hisznek, nem vélekedésről beszél, hanem a vele való szoros kapcsolattartásról beszél, azt mondja, hogy az abból árad elő az élő víz. A többire Jeremiás azt mondja, Jeremiás 2-ben, hogy elhagytak engem az élő vizek forrását, és repetezett kutakat ástak maguknak, olyan ciszternákat, amik nem tartják meg a vizet. És óriási a különbség. Az egyikből lehet egy darabig inni, de aztán vagy szétmegy a réseken kerül a repedezett ciszternából a víz, vagy pedig bekoszolódik, mert soha nem tisztítja meg az életnek az áradása. Erről se beszélek többet, tényleg csak érinteni szeretném ezeket a gondolatokat, hogy János ezt mondja, térjetek vissza a forráshoz, addig nem lesz örömötök. És tanuljátok meg azt, hogy addig ne is nagyon gondoljátok, hogy jogosultak vagytok arra, hogy túl sokat beszéljetek, ameddig el nem sajátítjátok azt a kapcsolatban, az Istennel való kapcsolatban, hogy mit jelent, hogy ő szól, hogy én értem, hogy mit jelent, hogy ő küld, és én megyek, és mit jelent, ő azt mondja, hogy maradj, és én maradok, és mit jelent az, hogy Pál el tudja azt mondani, hogy át szerettünk volna menni Ázsiába, de a lélek eltiltott bennünket. Hát nem szeretnék én nagy tétekbe fogadni, de kíváncsi lennék, hogy ma melyik iskola mondaná azt, hogy azért nem megyek misszióba, mert a lélek eltiltott engem attól. Lehet, hogy van ilyen. Csak szeretném jelezni, hogy az örök emberi az nem ez. Az örök emberi a teljesítmény, az örök emberi az az, hogy akarunk nyújtani az Istennek valamit, az örök emberi az az, hogy azt gondoljuk, hogy Isten azt szeretné, hogy ő csomagtervként elénk teszi azt, hogy mik az ő gondolata, és ez a csomagterv ilyen, hogy az egész világ üdvözüljön és megtérésre jusson. És aztán utána úgy gondoljuk, hogy szabadon bemehetünk ebbe a porcelánboltba, és garázdálkodhatunk, és majd mi megoldjuk azt, hogy ennek a részletei, az etápjai, a sorrendiség és minden egyéb, az hogyan kéne, hogy működjön. Vagy mi hogy kévélelmezzük, hogy Isten erre hívott minket. Na de ezen se szeretnék túl sokat maradni, annyit szerettem volna mondani, hogy vissza a forráshoz. És Isten nem sok mindent kér tőlünk. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon sokat. De Isten egy dolgot kér úgy igazából tőlünk, és mi ebben a rohanó világban ezt adjuk meg a legnehezebben. Azt az időt, amit az ő jelenlétében töltünk. Azt az időt kéri tőled és tőlem, amíg belenézek abba a tükörbe, ahol őt látom. Azt az időt kéri, amiben szemlélve őt átváltozunk. Nem azt kéri, hogy mi különösebb teljesítményt csináljunk, de azt kéri, hogy tudatosuljon bennünk, hogy a sikertelenségünk, a kudarcaink, az alacsony hatékonyságunk oka nem abban van, hogy nem jól választottuk meg az iskolát, amihez csatlakoztunk, nem abban van, hogy mi rosszabbak lennénk, mint a mellettünk levő, hanem abban van, hogy nem állunk az ő jelenlétében. Nem nézünk abba a tükörbe, amiben őt szemlélhetnénk, és ezért nem tud átmosni a szeretete. Mert higgyétek el, hogyha Isten azt tanítja az igéjében, hogy az ő szeretete fogja meggyőzni a világot, és azt tanítja, hogy ebben munkatársakként akar használni bennünket, hogy ez a szeretet rajtunk átáradva meggyőzze a világot, akkor a legelső dolog az az, hogy ez a szeretet át kell, hogy mosson bennünket. Ameddig át nem mos bennünket, nincs, ami kiáradjon belőlünk. Tudjátok, könnyű szájjal szeretni, könnyű okos dolgokat mondani a világ nagy problémáira, de úgy igazából engedni azt, hogy Isten szeretete átformáljon bennünket, és utána azzal a derűvel vigyük tovább ezt a szeretetet, amilyen derűvel minket Isten átformált. Na ez egy olyan dolog, azt hiszem, amit nem elég korán kezdeni, vagy nem tudunk elég korán kezdeni. Szerintem tényleg csak egy példa, hogy mindennapi tapasztalatunk, hogy nem érezzük magunkat fölkészültnek, nem érezzük magunkat méltónak, Valahol azt gondoljuk, hogy majd valahol más valaki megoldja a problémákat, miért mi úgysem nőttünk föl hozzá. Közben az igazi gond az az, hogy tényleg nem formált át az Isten szeretete bennünket. És ezért nem tudjuk elmondani Pállal együtt, hogy az Isten szerelme szorongat. Szorongat bennünket az Isten szeretete? Szorongat olyan módon, hogy olyan súlyként, kedves édes teherként, de mégis súlyként terhelődik a szívünkre, hogy átérezzük azt, hogy munkatársnak lenni abban, hogy Isten szeretete meggyőzi a világot, abban nem mondhatunk kifogásokat, hogy nekem nincs hozzá kedvem, nekem nincs hozzá ajándékom, de azt akarom igenis, hogy ismerd el, hogy én a tied vagyok, és ehhez nyújtsd meg a megfelelő visszacsatolási lehetőségeket. Szívesen beszélek nyelveken, ne haragudjatok, csak a legnyilvánvalóbb példát mondom, nem azért, mert hogy ezzel bármilyen állást akarnék fogni. Szívesen akármit adjál, Uram, pici kis dolgokat adjál, de hogy én érezhessem, hogy szeretsz. De közben nem engedem a szívemhez, nem formál át a szeretet. Iskolákat teremtek, iskolákhoz csatlakozok, nem megyek vissza a forráshoz, és küzdök azzal, hogy esendő ember vagyok, hogy vétkezek. És minél többször küzdök ezzel, annál inkább úgy érzem, hogy én úgyis alkalmatlan vagyok. És ezzel folytatja az első fejezet. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy Isten világosság és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele és sötétségben járunk, hazudunk és nem az igazságot tesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csapjuk be, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, az ő igéje nincs meg bennünk, és hazuggá tesszük őt. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Tulajdonképpen ez már a második fejezetnek az első gondolata. De megint egészen összefoglalóan magába hordozza ez az üzenetrész a másik mi gondolatunkat, és ez a bűnnek a kérdése. És aztán nagyon sokszor visszatér ez az egész téma a János levelében, de amit elmond az az, hogy a megoldás nem az, hogy strucc politikát folytatunk. Nem az, hogy bedugjuk a fejünket a homokba, és azt mondjuk, hogy nem akarunk tudomásul venni arról, hogy vétkezünk. Nem az a megoldás, hogy azt mondjuk, hogy nem vétkezünk, mert nem igaz. Egyszerűen az arról tesz bizonyságot, hogy a sötétségbe járunk. Mind ahogy minden olyan dolog, amiben nem akarjuk az Istennek megvallani azt, hogy esendő emberek vagyunk, az mind-mind abba az irányba tol bennünket, hogy nem tudjuk befogadni az ő szeretetét. És minél kevésbé akarjuk megvallani, akár csak rosszul értelmezett öntudatból, fönn akarjuk tartani a látszatát annak, hogy jó hívők vagyunk. Minél inkább a látszat fönntartásán fáradozunk, annál messzebbre kerülünk attól, amit ő itt elmond, hogy Isten szeretete átmoshasson bennünket. Ugye, amit úgy fejez ki, hogy ő hű és igaz, hogy megbocsássa és megtisztítson minket minden hamisságtól. Megint nem azt mondja, hogy a kilistázott dolgaidat légy szíves, tedd rendbe, hanem azt mondja, hogy járj a világosságban. Ismerd el, amit elrontottál. Bűnnek tartsd, ami bűn. Hogy Isten átmoshasson. Hogy Isten meggyógyíthasson. Hogy miközben belenézel a tükörben, és egyetértesz vele, a közben megtörténjen az a csoda, hogy x-szerre már nem lesz olyan vonzó, mint amilyen volt a kezdetben. És mire eljutsz arra, amire azt mondja, hogy makula és szeflő nélkül való mennyasszony, addigra természetes lesz, hogy ezek a túlzó mondatok, amiket túlzónak érzünk János leveleiben, hogy aki ismeri az Istent, az nem vétkezik. És aki vétkezik, az még soha nem látta, és soha nem ismerte meg az Istent, és amikor ilyeneket hallunk, akkor összerezdülünk, és azt mondjuk, hogy Uram, valami nagyon nagy baj van, akkor én soha nem láttalak, soha nem ismertelek, el vagyok kárhozva, mit kell tennem, hogyan kéne ezen változtatni, és akkor jönnek az emberi megoldások, akkor inkább hazudunk, inkább eltemetjük, inkább azt mondjuk, hogy ó, hát ez csak olyan gyarlóság, és sose vesszük észre, vagy olyan nehezen vesszük észre, hogy mindig ott van mellette Istennek az a gondolata, és az a vigasztalása, hogy ember, hát persze, hogy vétkezel, ember, hát én is tudom, hogy vissza fogsz élni a szeretetemmel, nagyon sokszor vissza fogsz élni, és ne hazudd magadnak azt, hogy nem fogsz visszaélni. De miközben ezt teszed, hogy visszaélsz ezzel a szeretettel, ekközben legalább attól ne félj, hogy elém jössz, és azt mondod, hogy Uram, sajnálom, hogy megint visszaéltem vele. És megint meg akarok állni, és szemlélni téged ebben a tükörben. Megint szeretném, hogy a veled töltött idő mosson át, és végezze el bennem azt a munkát, aminek az eredményeképpen a meglankat, elcsüggett térdeket meg tudom erősíteni, föl tudok állni, és megint járni tudok. És hogyha az a cél, amit ő itt megfogalmaz a második rész elején, hogy mindezt azért írom, hogy ne vétkezzetek, akkor ez azt is jelenti, hogy az a komplexitás, amit az előző rész befejezése tartalmaz, amelyik azt mondja, hogy járj a világosságban, hogy közösséged legyen az Istennel, mert ez a legfontosabb, mert enélkül a közösség nélkül nincs megtisztításra lehetőség. Járj a világosságban, hogy közösséged legyen a testvéreiddel és egymással, járj a világosságban, hogy ebből a közösségből igazi öröm fakadjon, járj a világosságban, és közben ismerd el, hogy ember vagy, ne hazudd azt, hogy sosem vétkezel, ne csúfold meg az Istent, de valahányszor ezt teszed, mindig állj be a világosságba, mindig nézz vissza abba a tükörbe, amiben őt látod, és akkor fogsz gyógyulni, és akkor válik az életed egyre inkább hasonlóvá ő hozzá. És bármennyire szomorú ez az a pont, ahol én saját magam úgy érzem, hogy nem fárasztalak benneteket tovább, hanem befejezem. És hát szívből kívánom, hogy az Úr segítsen mindannyiunkat abban, hogy átérjük annak a felelősségét, hogy nem azért váltott meg bennünket, hogy csupán haszonélvezői legyünk Jézus Krisztus vérének, hanem azért váltott meg bennünket, hogy munkatársai legyünk abban, hogy az Isten országa terjedhessen. És ez az ország csak így terjed, nem az iskolák által, nem a különleges képességek visszacsatolása adja meg a biztonságot, hanem az Isten országa oly módon terjed, hogy az ő szeretete átmos bennünket, fölruház ugyanazzal a szeretettel, ami volt a Krisztusban, és ezzel a szeretettel fogunk tudni szolgálni, mert ez az, amit majd az Isten szent lelke használni fog. Ez az a kapcsolat, ami lehetővé tesz, hogy Isten szóljon, és ne az iskola szóljon, hanem az Isten szóljon, és amikor szól, akkor mi azt mondjuk, hogy hallja a te szolgád. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Hányszor mondtuk el ezt? Kérdezzük meg magunktól. Hányszor mondtuk el azt, hogy szólj, Uram, nem érdekel az iskola, nem érdekel az intellektus, nem érdekel az érzelmi visszacsatolás, egy dolog érdekel. Szóltál, vagy nem szóltál? És hogyha szóltál, akkor megyek, mert hallom. Hát, hogy ebben segítsen az Úr, és így módon ne csupán haszonélvezője, hanem munkatársai lehessünk. No, ezt szívből kívánom mindannyiunk számára, mert erre van a világnak szüksége. Amen. Fejezzük be imával. Mennyei Atyánk! Tudjuk, hogy minden pillanat, amikor meghajtjuk a fejünket és eléd állunk, az valódi lehetőség arra, hogy ebben a tükörben téged szemléljünk, és ne csupán a gondolatainkról számoljunk be. És mélyen átérezzük azt, hogy ehhez elég a csönd, ehhez elég a te rád függesztett szem, és a többit úgyis a te szent lelked fogja elvégezni. Rohanó korban élünk, és megvalljuk, hogy sokszor ez a legnehezebb. Bármit szívesen adunk, nyüzsgünk, tevékenykedünk, célokat tűzünk ki a te nevedben. Sokszor a te nevedben és a te országod megvalósításáért ötletelünk, és közben csak azt felejtjük el, hogy ami igazán a te szíved szerint való, ami tőled származik, ami nem csupán megosztottságot, hanem az országot viszi előre, az a szeretet, amely bennünket is megváltott, és amely rajtunk keresztül is kiáradni kíván. Kérünk, bocsásd meg bűneinket, hogy ne legyen akadály, szeretnénk világosságba járni, közösen is valljuk ezt. Akkor is valljuk, hogyha egyébként berzenkedik ez ellen az óemberünk, és néha mi magunk is úgy érezzük, hogy a kimondott szó és a holnap megcselekedett tett között már most szakadéknyi rést tátong, mégis szeretnénk, hogyha ezt a rést ismét a te szeretetet tömné be, szeretnénk, ha egyre inkább harmóniában élhetnénk a te akaratoddal, a valódi országgal, a valódi szeretet valódi erejével. Kérünk, segíts bennünket, segítsél, hogy hűséges tanú bizonyságaid legyünk ezen a földön, hogy az élet áradhasson a tieiden keresztül, szólíts meg sokakat, tegyél igaz tanítványokká, és ahogy énekeltük az elején, talán nem is tudtuk, hogy mennyire a mai alkalomnak az egyik gondolata lesz, de szeretnénk Jézus hangsúlyrendjét követve szívből azt mondani, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, és hogyha kedvesek vagyunk előtted, végezd el úgy bennünk a munkát, hogy mi is azok között legyünk, akikről az ige azt mondja, hogy a szent életük olyan élet, amelyik sietteti Jézus Krisztusunk ennek az országnak eljövetelét. Szentülj meg, dicsőjél meg bennünk kegyelmedből. Amen.
Amen.